Napközben. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.
A nyugalom és biztonság szigete, így lehetne jellemezni a Budapest 8. kerületében lévő megállócsoport alapítvány székhelyét, amely reintegrációs és közösségi ház. Önként jelentkező szerhasználók, viselkedési problémákkal, függőségekkel és életvezetési zavarokkal küzdő fiatalok számára. Kovács Bernadett járt a megállócsoportnál.
Kockás fűnyúl.
Jaj, ez nagyon cuki! Én azon mindjárt sírtam.
Fiatalok egy csoportja ül most is az asztalnál, és beszélgetnek, hallhatóan nagyon jó kedvük van egyébként. Azt fontos elmondani, hogy mindannyian 16 év felettiek, megszólalni most nem szeretnének, vagy ugye nem is szólalhatnak meg, hiszen még nem töltötték be a 18. életévüket. Viszont itt van mellettem Major Nikolett, ahogy itt hívják, Niksi, művészetterapeuta, szociális munkás, illetve Vég Róbert, szociális munkás és addiktológiai konzultáns. Hogyha már a fiatalokat említettem legelőször, akkor mondjuk el, hogy ők most tulajdonképpen mit csinálnak.
Igen, nálunk több lehetőség is van, különböző szolgáltatás, ellátási forma, és hogy egyik, amit itt tudunk biztosítani, azt a fiataloknak, hogy az érettségére felkészüljenek. Ez azt jelenti, hogy mi hétfőtől péntekig 9 órától bejönnek hozzánk, és egészen 1 óráig készülnek az érettségire. És rendesen, mint egy iskolában tanóráik vannak, szünetekkel együtt bent a házban.
16 éves korig kötelező iskolába járni, és aztán abból az intézményből, ahova 16 éves korukig jártak, kikerültek, vagy kirakták őket, és önként jöttek ide?
A legkülönbözőbb okok miatt történik ez meg, hogy egy fiatal valamiért nem úgy tud bekapcsolódni az oktatási rendszerbe, ahogy ez a jelenlegi oktatási rendszer szerint elvárható lenne. Azok a fiatalok, akik itt vannak, annyiban különlegesebb igényűek, hogy mondjuk számukra nagyobb figyelemre van szükség, mint mondjuk egy átlag tizenéves fiatalnak, mert hogy ők nagy csoportban a frontális oktatás szerint nem tudnak jól működni. Itt azért alternatívabb oktatás folyik, és igyekszünk azokat a szükségleteket, meg igényeket figyelembe venni, amik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk ők jól tudjanak dolgozni.
A szerhasználat mennyire van jelen az életükben?
Hát általában azért jelen van, de hogy ez egyébként szerintem így a tizenévesek körében ez nehezen leválasztható, szóval hogy a mai társadalmunkban azért elég gyakori a tizenévesek körében így a szerhasználat. Itt az a kérdés, hogy ez mennyire problémás, vagy mennyire önsorsrontó
működés. És náluk ez mennyire problémás?
Azért megjelenik időről időre, hát önismereti csoportok vannak, igazából minden nap van valamilyen fajta olyan csoport, ami azt célozza meg, hogy a belső működéssel, lélekkel, a gondolatokkal foglalkozzunk, és ennek megfelelően előkerül időről időre az, hogy mondjuk egy szerhasználatnak a jelenlegi formája, amikben ők vannak, van ez a buli van, baj van, végen van korszak, hogy ők éppen melyikben vannak. Ez egyébként nagyon változó.
Mind a három korszakból vannak itt?
Igen, igen. Meg hát itt ugye nem csak a szerhasználat, vagy nem szerhasználat, mert hogy ugye a szenvedélybetegségnél is azt mondjuk, hogyha valaki nem használ szert, még van egy függő működési módja. Szóval, hogy itt fontosak a viselkedési mintázatok is, hogy mennyire képes az ember önreflektív lenni, az érzelmeit felismerni, kifejezni, határokat tartani az interpersonális kapcsolatokban, hogyan működik. Szóval, hogy itt azért is fontos közösségben lenni, meg hangsúlyos a csoportterápia, mert hogy ez leginkább így fejleszthető egymással. Szerintem azt is fontos kiemelni, hogy mi is a közösség része vagyunk. Szóval, hogy nyilván vannak szerepek, meg alrendszerek. Szia! De mi egy közösség vagyunk, és hogy közösségként működünk.
Itt akkor erre rácsatlakoznék Róbert történetével. Te is szerhasználó voltál, és ugye nem gyógyult, hanem felépülésben lévő?
Így van, szenvedélybetegnek tartom magam. Van egy közel 10 éves szerhasználati karrierem. Ennek az elsődleges része egyébként az alkohol, illetve fű és egyéb kábítószerek. És 2012-ben mondjuk úgy, hogy véletlen folyamán keveredtem ide a megállóba, de hát véletlenek nincsenek. És hát akkor indult meg így a leállásom, vagy a felépülésem. Hát ez nem volt egy ilyen nagyon rövid folyamat, végülis én 2013. szeptember 24-e óta nem használok semmilyen tudatmódosítószert.
Bejött egy fiatal lány. ő mit szeretett volna, mert azt láttam, hogy nem ismertétek őt, persze oda mentetek hozzá.
Amiről ideig beszéltünk, az az iskolaprogram, illetve így ugye az önismereti csoportok a nappali ellátásban, de hogy van lehetőség alacsony küszöbi ellátásra, szóval bárki bejöhet ide hozzánk a házba, akinek segítségre van szüksége.
Szó nélkül, bejelentkezés nélkül?
Így van. Igen. És akkor van még lehetőség elterelésben is részt venni, és ez a lány elvégezte az elterelését, és az igazolásos papírjáért érkezett hozzánk.
Az elterelés azt jelenti, hogy kis mennyiségű szert találtak nála?
Csekély mennyiségű kábítószert, igen, és akkor van egy ilyen lehetőség, hogy 12 alkalommal részt vegyenek elterelés programban, ami nálunk csoportos önismereti csoportot jelent.
Robert, visszatérve még a történetedre, segítő lettél. Azért ez szerintem nagy szó, vagy nem tudom, hogy te hogy éled ezt meg, hogy honnan indultál, és most hol tartasz.
Nagy szó, én szeretem ezt csinálni.
Beszélgetsz velük, vagy pontosan mit csinálsz?
Hát az elsődleges a csoport, amiről már ugye annyit beszéltünk. A csoport az többnyire kettős vezetéssel valósul meg, például van olyan, hogy a Niksi és én vezetünk csoportot, az én szemléletem az időnként konfrontatív, szembesítőbb, míg a Niksi sokkal inkább a...
Erőforrások mozgósítása, a meglévő jó készségek.
Jó készségeknek a...
felerősítése. Uh-huh.
És így tudjuk egymást nagyon jól kiegészíteni.
Kovács Bernadett interjúit hallották. A vonalban itt van velünk Erdős Eszter, a Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió vezetője. Kezdjétsokolom, jó napot kívánok!
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Itt van velünk Szemei Ácz János, addiktológus, a Pécsi Indít közalapítvány vezetője is. Jó napot kívánok önnek is.
Jó napot kívánok mindenkinek.
És itt van velünk Olá Péter, a Megálló Csoport Alapítvány kuratóriumi elnöke, terápiás programvezető. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük a felméréssel, ugye arról volt szó az elején, hogy a fiatalok alapvetően, a többségük legalábbis szigorítana a szabályozáson, ugyanakkor minden negyedik már valamilyen tapasztalatot szerzett szerhasználatról. Egyáltalán a szabályozásról, meg a szigorításról önöknek mi az álláspontja?
Hát lehet, hogy most nem leszek népszerű. Én elégedett vagyok a mostani szabályozással, nem szigorítanék. Nyilván kell valami határt szabni, tehát azért mondom, hogy elégedett vagyok, tehát hogy azért ez bűncselekmény, hogyha valaki kábítószereket főleg terjeszt, vagy hogyha nagyobb mennyiségben birtokol, stb., de nem szigorítanám. Szerintem így jó.
Ugye ez a használatra vonatkozó szabályokra is mondja, illetve a birtoklásra, terjesztésre vonatkozó szabályokra is?
Hát a használatra vonatkozó szabályokra azért mondom, hogy nem is enyhíteném, hanem így jó, ahogy van, mert valójában minden használó, ha nem is terjesztő, de egy reklámfelület. Tehát nagyon ritka az, aki magányos drogosként, vagy magányos emberként egyszer csak arra ébred, hogy ő tulajdonképpen szeretne kábítószerezni, és akkor rögtön elindul egy dílerhez, hanem ez járvány. Tehát egymásnak adják a tippeket, együtt csinálják, úgyhogy ezért én úgy gondolom, hogy valójában a birtoklás az sem egy problémamentes történet, de természetesen mérlegelni kell, és még ehhez annyit mondanék, hogy a bíróknak van lehetősége mérlegelni, mi a kisebb rossz, mert nekem egyszer egy megyei főbírónő levezette ennek a vonalát, és azt mondta, hogy ha azt írják az újságok, hogy egyszer füvesztigér valakit lecsuknak, akkor tudjam, hogy az nem igaz, mert hogy ha minden bíró rossz indulatú, akkor levezette ennek a logikáját, hogy akkor legalább 8 alkalommal kell bíróság elé állni egy fiatalnak, hogy letöltendőt kapjon. Viszont nyilván van egy olyan pont, amikor már a társadalmat kell védeni a személlyel szemben. Ez az én véleményem.
Köszönöm szépen, Szemei Ácz János, szabályozás. Mi a véleménye róla?
Van több olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mindenképpen változtatásra szorulna. Én nem vagyok egy büntetés párti, sőt azt gondolom, hogy azzal lehetne a fiatalok droghasználatát csökkenteni, mondjuk úgy, hogy a kereslet csökkentés, hogyha egy másfajta életet mutatnánk neki. Az nyilván fontos, hogy milyen jövőképe van, abban mi fér bele, mit gondol a szerekről, nyilván itt talán majd fogunk beszélni a prevencióról, ami azt gondolom, hogy eléggé romokban van Magyarországon. Viszont van néhány olyan dolog, ami azt gondolom, ez a designer drogőrület, az 2013-4-5-6 körül, tehát egy olyan 6-10 éve még nagyon erőteljesen mentek. Annak a finanszírozása körül azt gondolom, hogy számos problémát vetett fel, hogy a szabálysértés, a szabálysértési hatóság például nem küldhet elterelésbe fiatalokat, ez végülis ez nem tartozik a szankciók közül, ott nyilván ez az például lehetséges volna, illetve 2014-ben változott az, hogy a függőség az Magyarországon nem enyhítő kategória, miközben a függőség, a szenvedélybetegség, mint a nevében is benne van, egy betegség. Tehát akinek súlyos problémája van, és sok minden miatt, mert egy bántalmazott gyerek diszfunkcionális családban nőtt fel, nagyon sok rossz dolog érte, és rátalál a drogokra, és használja ezeket, akkor azt gondolom, hogy amennyiben ő megtalálódik, és büntetőjárás indul ellene, akkor talán szerencsés lenne azért valamilyen szinten figyelembe venni.
Olá Péter, szabályozás jó, nem jó?
Pro és kontra, tehát hogy tényleg nézőpont kérdése, azt gondolom. Nálunk az elterelésben az elmúlt 10 évben meg 10-szereződött az eltereltek száma. Ha azt nézem, hogy mondjuk így kerülnek be ellátásba, és aki mondjuk nyitott rá, és akkor el tudunk menni egy másik irányba, akkor ennek van haszna. Ha azt nézem, hogy mondjuk ezeken a foglalkozásokon vagy csoportokon mit mondanak azok az emberek, akik bekerültek az ellátásba, akkor azt mondom, hogy másképpen kéne nekiállni. Ha onnan indulok, hasonlóképpen gondolom, mint a János, hogy a prevenciót sokkal inkább kéne megerősíteni. Azok a srácok, a 10 évesek, akikről beszéltek a kollégáim, és mondjuk nálunk vannak, abszolút úgy gondolkodnak már a szerhasználatról, vagy mondjuk akkor a füvezésről, mint olyan lenne, mint hogy a dohányárut szívnának cigarettát. Tehát nem is értik, hogy ezt miért kell tiltani, vagy miért kell szankcionálni. Tehát teljesen másképpen kéne szerintem hozzáállni ez az egészhez.
Mindannyian említették a prevenciót, és nyilvánvalóan józan paraszti ésszel elgondolva is, persze, ez a megoldás, vagy ez lehet a megoldás, előzzük meg, ne a használatot szankcionáljuk, vagy kezeljük, hanem ne jusson el oda egy fiatal. Önök a saját praxisukban, a saját területükön hogyan látják a prevenció, hát nem is tudom, helyzetét, meg esélyeit? Akkor ismét Erdős Eszterhez fordulok először.
Köszönöm, és az előző témához csak egy mondat kiegészítést hadd tegyek, hogy igazából majdnem mindennel egyetértek Jánossal, meg Petivel is, hiszen a kezelés és a megelőzés ez való hozzáférés bővítése az igazi megoldás, soha nem a büntetés. De hát van egy olyan pont, amikor már nincs mit tenni. Tehát a megelőzésről azt mondanám, hogy én mondjuk nagyon szomorú vagyok attól, hogy Magyarországon volt ennek egy felfutási időszaka, amikor mondjuk a prevenció az úgy tűnt reménykeltő módon, hogy bekerül az iskolák hétköznapjaiba, de azért most már hosszú évek óta úgy látom, hogy ez ennek sok oka van, hogy miért. Tehát nyilván a legjobb az lenne, hogyha lenne heti egy mentálhigiénis óra 6 éves kortól 18 éves korig, és akkor abban lenne egy komoly megelőző tartalom.
Szándék nincs, vagy lehetőség nincs?
Hát igen, mert az, hogy 5 matek óra van egy héten, és 0 felnőtt életre, családi életre, stb. Nevelés, az eléggé elkeserítő, legalábbis az én számomra. Tehát én úgy látom, hogy most valahogy megrodjant ez az elszántság, hogy a prevenció bekerüljön a mindennapokba. Ennek sok oka van, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt újra lehetne éleszteni és megerősíteni.
Személyász János, a prevenciónak az iskola lehetne a legfőbb terepe, vagy tudunk másban is gondolkodni? Vagy hát ez nyilván adja igen, magát, igen. Vagy adná magát?
Igen, ez egy szerkesztő kérdezett Esztertől, hogy szándék nincsen, vagy lehetőség. Azt gondolom, hogy igen, hát nyilván ez pénzbe kerül, és hogy akkor kerül kevesebb pénzbe, hogyha ez például az iskolai tananyagba, ahogy Eszter mondta, beleilleszthető, ami hát itt tényleg nagyon nehezen kütődik át. Szóval rendszerváltás volt, azért már van prevenció, beszélünk erről. 20 évvel ezelőtt közel 200 prevenciós program volt Magyarországon, és aztán ezek így szép lassan kezdtek elfogyni. Nyilván ennek a hátterében például a pályázati lehetőségek, a nagyon sok civil szervezet csinált különböző prevenciós programokat, ezek így gyakorlatilag így elpárologtak a nem túl támogató környezetben, de most az utóbbi években viszont ez tényleg katasztrofálissá vált az EU-s pénzek eltűnésével, a kormánynak erre speciális prevencióra pénzt már nem szánt, és hát az egyik ilyen nagy probléma az pedig, hogy a pedofil törvény néven elhíresült törvény, ez ugye ez tavaly...
Aminek a hivatalos neve gyermekvédelmi törvény.
Igen. Így van, tavaly előtt nyáron született meg, és ebben benne van az, hogy az iskolába csak olyan programot lehet bevinni, amelyről kiállítódik egy igazolás, egy papír, egy licenc, hogy nem terjeszt a gyermekekre ártalmas propaganda.
Egy drogprevenciós programnál mi lehet a probléma?
Hát, hogy a probléma az, hogy nem állt fel, tehát nem készült el ennek a törvénynek a végrehajtási rendelete, így gyakorlatilag nincsen meg az a nevezzük bizottságnak, aki rájutné a...
Ja, tehát kell egy pecsét, de nincs, aki pecsételjen.
Így van. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem mehetnek be az iskolába drogprevenciós programok sem, életvezetési programok sem.
Olá Péterhez fordulok, ha az iskolában nem működik, akkor hol működhet prevenció hatékonyan?
Annyival egészíteném ki, hogy például nekünk ugye van tanúsítványunk, hogy prevenciózhatnánk, nem nagyon tudunk, mert nem hívnak. Tehát, hogy mondjuk akár 10 évvel ezelőtt legalább heti egyszer hívtak, és nagyon sokat úgymond vissza kellett utasítanunk, mert kapacitásban nem fért volna bele. Most ez minimális, tehát tényleg minimális.
Tehát magyarul az iskolákból nem érkezik érdeklődés, nem érkezik szándék?
Megkeresés. Vagy például olyan megkeresés, hogy megkérdezik, hogy a DADA programot csináljuk-e. Ugye azt azért így tudni kell, hogy a mostani középiskolások, megkockáztatom, hogy mondjuk sokkal többet tudnak az aktuális szerekről, illetve hogy használják, mondjuk mint mi hárman együtt véve. De arról ugye kevés szó esik, hogy mit hoz maga a szerhasználat. Tehát, hogy a prevenciónak azt a részét kihangsúlyozni, hogy nem magával a droggal van a baj, mert a drog jó, hanem azzal, amit okoz. És nagyon nehezen lehet bejutni így iskolákba. Hogy lehet a kérdésére a válaszom, azt gondolom, hogy ilyen nyitott házakkal, illetve ilyen ellátóhelyekkel, akár az Indittel, vagy a Kimmel, vagy nálunk, hogyha valaki bejön, és akkor ott tulajdonképpen elkezd egy közösségé részévé válni. Azt tud így prevencióként elmenni, de az a klasszikus prevenció, én azt gondolom, hogy már egy jó pár éve nem igazán tud megvalósulni.
Egy utolsó kört tudunk futni, és viszonylag szűkre szabott az időnk, tehát mondjuk fejenként nagyjából másfél percük lesz, de nagyon szeretném, hogyha egy picit beszélnének a saját tevékenységükről, abról, hogy a saját köreikben hogyan látják, vagy hogyan tudják mérni a sikert, vagy egyáltalán, ha egy fiatal rátéved erre az útra, akkor mekkora esélye van, mekkora esélyük van önöknek arra, hogy erről eltereljék, és akkor Szemejáci Jánost kérdezem most először.
Az Inditnak, igen, ez egy pécsi székhelyű közalapítvány, amelynek most egy fél éve nyílt egy kamasz ambulanciája, ahova nagyon sok fiatal, ebben a fél évben nagyon nagy forgalmunk lehet, elkezdtek közösségi programok születni, színjátszó gyerekek jöttek, filmklubot üzemeltetünk, tehát egy ilyen irány elindul, viszont azért egy úgymond kezelőhelyre a problémás fiatalok jönnek. Mindig kérdés az, hogy el lehet-e érni a veszélyeztetetteket, ahol esetleg már valamiféle probléma magatartás megjelenik. A médiának egyébként szerintem még talán lehetne jelentősége, sokkal többet kellene foglalkozni valamilyen józan életnek a lehetőségével.
Tehát akkor a megelőző csapás, már bocsánat, hogy így mondom, ez lenne továbbra is a fő cél.
Hát igen, mert hogy tudunk-e beszélgetni erről, tehát lenne olyan fórum, ahol ezekről lehet beszélni, hogy tulajdonképpen az életünk az miről szól, abban van-e olyan lehetőség, hogy hol találom meg, hogy miben vagyok jó, miben vagyok tehetséges, van-e arra lehetőség, vannak-e ilyen nyitott házak, alkotóházak, van-e tömegsport. Tehát számos olyan dolgot tudnék mondani, én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalnak nagyon jó személyiségformáló felnőtté válásnak erőteljes eszközöket kapna arra, hogy hogyan tud egy jobb életet élni, és hát ezek gyakorlatilag nincsenek.
Köszönöm. Erdős Eszter, a sikert önök miben mérik, hogyan látják a saját tevékenységüknek az eredményét?
Hát egyrészt a prevencióhoz minden szintér jó, tehát nyilván nem csak az iskola, hanem bármi a kulturális, szabadidő, szórakozás, stb. Nyilván az iskola arra adna lehetőséget, hogy senki nem maradjon ki, hogyha tényleg 6 éves kortól ezt be lehet nevezetni. A sikert én nem a nem drogozásba mérem, hanem a boldog, önhordozó életben, és nekünk nem is ez a fő célunk, hogy valaki ne drogozzon, hanem az, hogy boldog legyen. És szerintem a kezelések nagyon sikeresek minden vonalon. Nyilván van bentlakásos rehabilitációs otthonunk is, de főleg azt mondom, hogy Budapesten és Dunaujvárosban is van olyan ambuláns lehetőség, ahova bárki bemehet bármilyen problémával.
De akkor ez azt jelenti, hogy a nemek helyett önök igyekeznek igeneket mondani, tehát hogy nem az, hogy mit igen. Ne csinálj, hanem hogy nézd meg, hogy mennyi lehetőséged van. Mondjuk.
Mindig igeneket mondunk, de van, amikor néha egy bizonyos ponton túl nemet is kell tudni mondani.
Igen, világos, ezt már a szabályozásnál is érzékeltette, hogy van az a pont, amikor már nem lehet mit tenni. Hogyan lehet
csak az már egy másik történet.
abban érzékelik-e az eredményt, vagy a sikert, hogy rá lehet-e nyitni a fiatalok szemét az igenekre? Tehát, hogy mennyi minden vár téged az életben, nézd már oda.
Igen, és mondjuk itt hozzám be az, hogy a büntetés végrehajtásnak, hogyha a feelingje, a módszertana egy kicsit átalakulna, akkor még ott is, a nemeknél is nagyon sokat lehetne segíteni kezelésben.
Köszönöm szépen, és akkor Olá Péteré a zárszó, nagyjából szintén másfél percben. Önök a megállónál mérnek-e sikert, vagy látnak, hogyan látják az eredményeket?
Több felől meg tudom ezt közelíteni. Van olyan terápiásom, akinek én voltam a segítője 17 éve, és minden hónapban bejelentkezik, mert egyetemet végzett, Ausztriában dolgozik, minden hónapban bejelentkezik. Ezt is tudom sikernek tekinteni, de azt gondolom az igazi siker egy terápiában az, hogyha megtanulom azt felismerni, hogy miben vagyok. Tehát, hogy a jellemhibáimon hogy tudok dolgozni, mik azok, amik elkezdenek akár a szervhasználatom felé vinni, ezeket felismerem, akkor azt gondolom, hogy egy terápia sikeres tud lenni. Vagy például ugye Eszter mondta, hogy az igenek. Azt gondolom, hogy az is nagy dolog, amikor megtanulok nemet mondani. Tehát, hogy a nemet mondás művészete is egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy a siker sok mindenben lehet mérni. Azt gondolom, hogy az a siker például, hogyha egy olyan ember, aki nálunk volt terápiában, nem kell feltétlenül, hogy akár visszaessen, de mondjuk visszataláljon a házba, és azt mondja, hogy legyen egy úgymond egy gyújtásállítás, mert hogy elmentem egy más irányba, és nem is feltétlenül kell szert használni.
Igen, világos. Nagyon köszönöm mindhármuknak. Ennyit tudtunk körüljárni, szerintem azért ez nem volt kevés. Erdős Eszter, a Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió vezetője, Szemejátsz János addiktológus, a Pécsi Indít Közalapítvány vezetője, illetve Olá Péter, a Megálló Csoport Alapítvány kuratóriumi elnöke, terápiás program vezetője volt a vendégünk. 0630 9666 az SMS számunk, továbbra is várjuk üzeneteiket és véleményüket.